Tehát a mai előadásnak ez a címe, Róma vagy Jeruzsálem. A cím ez esetben bizonyára találgatásra ad okot. Őszintén szólva én is csak sejtettem először, azután Reisinger Jánost is kifaggattam, hogy ő mire gondolt, mikor a programban ezt a címet adta meg. Úgyhogy tisztáztuk, hogy mit is takar ez a cím. Annyi bizonyára mindannyiunknak nyilvánvaló első látásra vagy hallásra is, hogy bizonyára arról van szó, hogy a két város valaminek a szimbólumaként szerepel, valamilyen két egymással ellentétben álló dolognak vagy irányzatnak a szimbólumaként, és most az a kérdés, hogy mit jelez az egyik és mit jelez a másik név. A bibliai előadásról lévén szó nem valami egyéni értelmezést vagy eszmefuttatást szeretnénk itt elmondani, éppen ezért azzal kezdjük, hogy a két város hogyan szerepel a Bibliában. Melyek a legfőbb adatok, a legfőbb kijelentések az egyikről és a másikról a Bibliában, mert tulajdonképpen erre épül ez a vagy-vagy felállítás, és hogy mindkettő szimbolizál valamit. A Róma név nem fordul elő a Bibliában, mindazonáltal abszolút nyilvánvaló és abszolút egyértelmű jelképekben számos esetben találkozunk Rómával a Bibliában. Vázlatosan foglalom össze, de még akik nem nagyon jártasak a Bibliában, azt hiszem azoknak is követhető és nyilvánvaló, hogy valóban Rómáról van szó az adott helyeken. Tehát Dániel könyvének a nagy történelmi vázlat proféciáiban találkozunk először Rómával. Dániel könyve második fejezetében, ugye szó van, ez gondolom sokaknak ismerős, egy hatalmas ember szoborról, ami mint az emberi történelem ábrázolása jelenik meg, és elhangzik a magyarázat, hogy ennek az ember szobornak a részei, amelyek ugye különböző fémekből állnak, ezek egymást követő birodalmakat jelképeznek. Tehát az értelmezés magában a Bibliában van benne. És itt a negyedik testrész, a negyedik fém, a vas lábszárak, és mivel ugyancsak magában a Bibliában adott magyarázat kimondja és azonosítja, hogy a szobor fejétől indulva lefelé, tehát az aranyfej, az a babiloni birodalom, tehát ezért abszolút egyértelmű következtetés, hogy a negyedik fém, illetve a szobornak az alsó része, a lábszárak nem lehet más, mint a római birodalom. Tehát szeretném idézni a Dániel könyve második fejezetéből a 40. verset, ahol tömören jellemzi ugye a vas lábszárakat, és ezt mondja, a negyedik birodalom, illetve a velük jelképezett birodalmat, a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk újra Rómával. Itt nem emberszobor ábrázolja az egymást követő birodalmakat, hanem a háborgó tengerből egymást követően kiemelkedő vadállatok. Itt az értelmezésben csak annyit olvasunk, a 17. vers mondja, Dániel könyve 7. fejezetében, hogy a négy állat, a nagy állatok, amik négyen voltak, négy király, akik támadnak e földön. Viszont olyan szoros a párhuzam Dániel könyve második fejezetével, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez is Babilontól indul, ugye az állatok képében való bemutatás, és így megint egyértelmű, hogy a negyedik vadállat Rómát szimbolizálja, annál is inkább, mert azt olvassuk róla, hogy vas fogai és vas körmei voltak, tehát megint megjelenik a vasnak a szimbóluma is, mint a második fejezetben. Ellenállhatatlan az ereje, falt zúzott, olvassuk, a maradékot lábaival összetaposta. Szeretném olvasni tehát Dániel könyve 7. fejezetéből a 7. és a 23. verset, amely erre a hatalomra vonatkozik. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ímé negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. A magyarázatban, a 23. versben pedig ezt olvassuk. A negyedik állat negyedik ország lesz a földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapossa, és szétzúzza azt. A harmadik hely, ahol Rómával találkozunk a Bibliában, Dániel könyve 8. fejezete. Dániel könyve 8. fejezete már nem szorosan párhuzamos, illetve nem annyira egyszerűen párhuzamos a 2. és a 7. fejezettel. Egy két állatnak a küzdelmével, egy kosnak és egy kecskebaknak a küzdelmével indul a jelképes ábrázolás. Ezeket viszont a 20. vers néven nevezi és megmondja, hogy melyek, mert így olvassuk. A két szarvi kos, amelyet láttál Médiának, Perzsiának királya, a 21. vers a szőrös kecskebak Görögország királya. Most ezeknek a küzdelmét írja le, hogy a kecskebak győz, ugye, tehát Görögország teljesen legyőzi Perzsiát, és utána kezd beszélni arról, hogy egy kis szarv nagyon megnő az minden égtáj felé, és ennek a kis szarvnak az uralmát írja le. Meg kell jegyezni, hogy a Bibliában a szarv az mindig hatalomnak a szimbóluma. Valamilyen földi hatalmat jelképez. Na most itt tehát teljesen egyértelmű, hogy a kis szarv, ami egyébként már Dániel könyve 7. fejezetében is megjelenik, mint ami a 4. birodalomnak a fejéből nőtt ki. Itt viszont rögtön Görögország után jön a kis szarv. Tehát egyértelmű, hogy a pápai, illetve bocsánat, először a pogány római birodalmat és a pápai római birodalmat együtt jelképezi. Tehát Rómát, hogy így mondja, mind a két fázisában, az ókori és a középkori fázisában, mint először mint világi világhatalmat, azután mint egyházi világhatalmat. Ugye a kettő közötti szoros összeköttetés, tehát az ókori világi hatalom Róma és a középkori egyházi világhatalom a pápaság között, ezt a történészek általánosan érvényesítik, és egyértelmű ez a szemlélet. Egy néhány sort olvasnék Wolf Schneider a Városok úrtól utópiáig című könyvéből, ahol a következőket írja. 476-ban a germán király Odoaker letette a trónról az utolsó nyugat-római császárt, és ezzel Róma városállam hivatalosan is megszűnt. Az utcákat fűlepteve a fórumon tehenék legelésztek. De Róma nem tűnt el a föld színéről. A keresztény világ központjává fejlődtek, és a pápák lettek a világ birodalmi hagyományok folytatói. Az 5. századtól kezdve Pontifex Maximus a címük, tehát ugyanaz, mint a római császároké, akik az államvallás főpapjai is voltak. Tehát ez a magyarázata annak, hogy Dániel könyve 8. fejezete is egy szimbólummal, a kis szarv szimbólumával ábrázolja ennek a hatalomnak mind a két fázisát. Szeretném olvasni itt a 23. vers 2. részétől, a 25. verssel bezárólag, hogy hogyan jellemzi ezt a hatalmat. Azt mondja, támad egy kemény orcájú ravasságokhoz értő király, és annak nagy ereje lesz, ugye ebben közös az előző két leírással, nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. Ugye gondoljunk arra, hogy az ókori római birodalom is nagy keresztény üldöző hatalom volt. A 15. vers, és a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elvesz sokakat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. Itt a 25. vers elején szeretném megemlíteni, hogy a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Itt nem tökéletes a mi fordításunk, a héber szövegben az van, hogy éles értelme által szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Az pedig, hogy hirtelen elvesz sokakat, itt még a Vizsói Bibliában is meg lehet nézni, az eredeti Károlyi fordítás sokkal jobb, mint a revideálás utáni keletkezett szöveg, ugyanis azt mondja, és ez felel meg a héber szövegnek, hogy békés szándékot mutatva elvesz sokakat. Tehát ezt jó, ha ezt tudjuk, hogy az eredeti szövegben ez áll. Tehát éles értelme által szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, még egyszer ismétlem, a 25. vers elején, és a 25. vers további részében a hirtelen elvesz sokakat helyett békés szándékot mutatva elvesz sokakat. Lépjünk is már is tovább. Tehát a következő, ahol a Bibliában találkozunk Rómával, az evangéliumok. Ugye az evangéliumokban olvassuk Jézus megkísértése történetében, hogy Sátán felviszi Jézust, ugye az emberfia Jézust egy magas hegyre, és megmutatja néki a föld országait, azok dicsőségét, és dicsekedve mondja, hogy nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Tehát nagyon kézenfekvő a következtetés, hogy az a föld országa és azok dicsősége, amit Sátán bemutat az akkori római birodalom, és azzal kérkedik, hogy ez néki adatot, vagyis ő ennek az igazi ura vagy mozgatója, és annak adja, akinek akarja. Azután, hogy a Jézus elítéltetése történetében szintén megjelenik a római hatalom, mert ugye Pilátus a római helytartó az, aki végül jóvá hagyja a Jézus kivégzését, noha Jézus megjegyzi Pilátusnak, hogy nagyobb bűne van annak, aki engem a te kezedbe adott, vagyis a zsidó főpapságnak nagyobb a bűne, de a római hatalom is közre játszik Jézus halálra adásában. Így értelmezik ezt a keresztények. A táblára felírt szövegben az apostoli cselekedetei 4. fejezetében azt olvassuk, hogy amikor üldözni kezdik az apostolokat, akkor összejönnek és imádkoznak az Istenhez, és idézik az imájukban a második Zsoltárnak az igéit, ahol egy olyan profécia hangzott el, mint egy 1000 évvel Jézus eljövetele előtt, hogy a föld királyai és a fejedelmek egybegyűlnek az Úr ellen és az ő messiása ellen. És akkor a keresztények ezt úgy értelmezik, hogy bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, a messiás ellen, Poncius Pilátus és Heródes a zsidók vezetőivel és fejedelmeivel együtt. Tehát ugye úgy értelmezik, hogy közvetve a római hatalomnak is szerepe volt. Ugye a Heródes Antipász, aki előtt szintén kihallgatták Jézust, ugyancsak római alkirály volt, és végül Heródes és Pilátus megegyezve adják Jézust halálra. Menjünk tovább. Az apostoli levelekben egy rendkívül fontos említést találunk, ez azért is van külön aláhúzva. Péter első levele 5. fejezetének a 13. versében, ez Péter első levelének a záró üdvözlete, ahol Péter apostol ezt írja a keresztény gyülekezeteknek, akiknek a levelét megküldi. Olvasom tehát az 5. fejezet 13. versét. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet és Márk az én fiam. Ugye az összes írás magyarázó bármilyen irányzatúak is legyenek, egyetértenek abban, hogy hát szó sincs róla, hogy Babilon városáról lenne szó, hanem jelképes értelemben használja a Babilon szót, és hogy Péter apostol ezt a levelét Rómából írta. Ugye a római egyház is így vallja ezt, hogy ugye Péter apostol Rómában halt meg, és ezt a levelét Rómából írta. És Rómáról így tesz említést, hogy köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ős keresztények Babilon jogutódját fedezték fel Rómában, a babiloni birodalomra gondoljunk, Nabukodonozorra, hanem Bábel tornyára is, az ősi Bábelre is, amely az egy igaz Isten hitével szemben, ugye, ahogy Jelenések könyve 17. fejezete mondja, a bálványimádásnak az anyjává lett, ugye, amit egy alternatív vallásosság indult ki az egy teremtő Isten tiszteletével szemben, tehát az ókori bálványimádásnak a szülőhelye volt tulajdonképpen a Bábel városa. És azon kívül ugye gondoljunk, Babilon csak egy rövid ideig töltött be pozitív szerepet a történelemben, amikor Nabukodonozor ugye megtért és a mennyei befolyás alá került. Egyébként Izrael számára Babilon mindig az ellenséges erőknek a szimbóluma. Gondoljunk Ézsaiás könyve 14. fejezetére, ahol Sátán bukását is Babilon királyának a bukása által szemlélteti. Tehát az őskeresztény egyház az antikrisztusi erő központját, Babilon jogfolytonos utódját fedezte fel a római hatalomban, és ezért emlegették maguk között jelképesen így, hogy a babiloni gyülekezet, tehát a Rómában lévő gyülekezet. Ha tovább megyünk, Jelenések könyvében ismét találkozunk Rómával, és pedig a 17. fejezetben, itt megint csak nagyon egyértelmű, ugye gondolom eddig mindenkinek világos volt, hogy semmi önkényesség nincs az értelmezésekben, ugye ezeken a helyeken tényleg kézzelfoghatóan Rómára történik utalás, ha jelképes beszéddel is. Jelenések könyve 17. fejezetében ugyancsak egyértelmű a helyzet, talán többeknek eszükbe jut, hogy Dante, ugye a nagy olasz költő is azonosította ezt egyértelműen, és hát ez teljesen közbeszéd volt és köztudomású volt már a reformáció, 16. századi reformáció előtt is. Azt olvassuk a 17. fejezet első versében, és jött egy a 7 angyal közül, akinél a 7 pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznak kárhoztatását, aki a sok vizen ül. És ezután lát egy fenevadon ülő asszonyt, és milyen jellemző, ennek a homlokára is az van írva, hogy a nagy Babilon, tehát megint megjelenik a Babilon név. Most ugyanerről az asszonyról a magyarázat a következőket mondja, tehát először lát ugye János apostol egy képet, aztán hallja hozzá a magyarázatot. És azt mondja a 7. vers, és mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszony titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És utána a 9. verset olvasom, itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. És a 18. vers, és az asszony, amelyet láttál, a ma nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Ugye mindenki emlékszik rá, ugye, hogy valamikor még iskolában is alaposan meg kellett tanulni, hogy a római 7 halomnak a neve. Ugye, tehát ez egy egészen, hogy így mondjam, olyan kiemelkedő utalás a szövegben, hogy a hét feje szimbolizálja a 7 hegyet is, amelyen az asszony ül. És amikor azt mondja a végén, hogy az asszony, amelyet láttál, a nagy város, amelynek királysága van a föld királyain, ez is ugyanezt az azonosítást erősíti meg. A 15. versben azt is mondja, hogy ez az asszony népeken sok vizen ül, ami a sok víz pedig ábrázol népeket, sokaságokat, nemzeteket és nyelveket. Tehát, ha össze akarjuk foglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy a Bibliában Róma úgy jelenik meg, mint egy üldöző hatalom, mint Isten földi művének az ellensége. Kulcskifejezés az, hogy nagy ereje van, ugye ez mindig megjelenik, hogy nagy ereje van, és nagy okossága van, de mindig hozzátesz, hogy nem a maga ereje által, és ez félreérthetetlenül arra utal, hogy a nagy ellenfél Sátán használja fel eszközül a maga céljaira. Tehát ezek egyszerűen a bibliai adatok, a bibliai tények, ahogyan Róma nyilvánvaló és a történelemben sokszor azonosított, egyértelmű azonosított jelképekben előfordul. Nézzük, hogy hogyan találkozunk Jeruzsálemmel a Bibliában. Jeruzsálemről legelőször Mózes első könyve 14. fejezetében olvashatunk, amikor Ábrahám ugye megszabadítja az unokaöcsét Lótot, ugye Sodomából, amelyet ugye háborús tevékenységnek a színhelyévé lett, és ezután Jeruzsálem városában, ugye itt még csak Sálemnek mondja, ugye ez a békességnek a régies neve, tulajdonképpen a Jeruzsálem névben a békevárosa fogalom szerepel, ugye csak szomorú tény, hogy a békevárosa ma mennyire nem békevárosa, de ugye eredetileg ez volt a neve. És Melkisédek, ennek a Sálem városának a királya, megáldja a csatából győztesen érkező Ábrahámot, és azt mondja Melkisédekről, hogy ő Jeruzsálemnek a királya volt, és egyben a magasságos Isten papja. Egyébként ugye magyarosan így mondja a Bibliák, hogy Melkisédek, a héber szövegben ez Melkicedek, a melek és a cedek szavakból van összetéve egy birtokos szerkezetben, és azt jelenti, hogy igazság királya. Tehát a városnak a neve ugye, hogy békesség városa, a királyának a neve, aki ugyanannak az egyetlen teremtő Istennek a tisztelője volt, mint Ábrahám, akiről azt mondja, a magasságos Isten papja is, az ég és a föld teremtője nevében, egyetlen teremtője nevében áldotta meg Ábrahámot, az ő neve pedig igazság királya. Tehát így jelenik meg először Jeruzsálem a Bibliában. Azután másodszor Dávid király történetében találkozunk vele, amikor megtudjuk azt, hogy Dávid a királysága kezdeti szakaszában elfoglalta a jebuzeusoktól, ugye egy még ott lakó kananeus néptől, és Jeruzsálemet fővárosává tette, és még mielőtt a templom megépült volna, hiszen ez ugye az ő utódja Salamon alatt épül csak fel, odahozatta már is a frigyládát, ugye, ami a éli napjai óta ugye méltatlan helyen volt, tehát a szövetségládát, a 10 parancsolatot őrző szövetségládát, Isten jelenlétének a szimbólumát Jeruzsálembe. Hogy Dávidnak ebben a szándékában mi volt az indíték, ugye ezt pontosan a Biblia nem rögzíti, hogy volt-e ebben szerepe annak, hogy Melkisédek miatt, hogy valamikor ugye ez békevárosa volt, és valamikor itt az egyisten tisztelték, és a városnak a királyát az igazság királyának hívták, és az egyetlen teremtő tisztelője volt, hogy ennek az eszmei háttérnek volt-e szerepe a város kedvező fekvésének, valószínű mindennek együtt, hogy Dávid ezt a maga városává tette, és ettől kezdve ezt a nevet is kapja, hogy a Dávid városa Jeruzsálem. A legközelebbi adat Jeruzsálemről, hogy Salamon, Dávid fia itt építi meg a templomot. Mégpedig Jeruzsálemen belül a Sion hegyén, És ez a Sion hegye, ez a továbbiakban váltó fogalmává lesz a Bibliában Jeruzsálemnek. Nagyon érdekes utána nyomozni a Bibliában, hogy ez a Sion hegye azonos a Mória hegyével, ahol valamikor az Ábrahám áldozata történt. Ezt a Krónikák könyvéből idézett szövegben, amit felírtunk a táblára, meg is találjuk. Tehát, hogy így mondjam, itt is nagy eszmei háttere van annak, hogy éppen itt épül meg a templom, ugye az egykori Mória hegyén. Ugye Isten jóváhagyásával épül meg a templom, ugye Isten kijelenti Dávidnak, hogy a te fiad fogja megépíteni majd nékem a templomot, és Isten jelöli ki a helyet is, hogy hol építse meg a templomot, ezzel találkozunk a Bibliában. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a Zsoltárok könyvében, annak is egy jellegzetes részletében, az úgynevezett grádicsok énekeiben Jeruzsálemről csodálatos magasztaló kijelentéseket találunk, és egy eszmei és eszményi fogalommá válik Jeruzsálem városa. A grádicsok éneke a legvalószínűbb feltételezés szerint azt jelenti, ugye ez a felirat, ami egymás után következő néhány Zsoltárnak a feliratában található, arra utal, hogy az úgynevezett zarándok ünnepeken, amikor az ország minden részéből mentek fel a nagy ünnepekre, akkor a Sion hegyére, ugye a lépcső soron fölfelé haladva, ugye ezért grádicsok ének a neve, akkor énekelték ezeket a zsoltárokat. Tehát ezek voltak azok a hagyományos énekek, amelyeket a templom hegyre felfelé menet a lépcsőkön énekeltek. Szeretném ebből tehát egy-két jellemző részletet olvasni. Olvasom a 122. Zsoltárból a 3. és a 4. verset, ahol ezt mondja: Jeruzsálem, te szépen épült, te jól egybeszerkesztett város, ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére. Tehát, mint az Isten tiszteletének a központja, mint a szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város, ugye így jelenik meg itt. Ezután olvasnám a 132. Zsoltárból a 13. verset. Ugye itt nem a Jeruzsálem név szerint, hanem a Sion név, de ugye említettem, hogy ez váltó fogalom, ugye, mert Jeruzsálemben a Sion hegyén épült a templom. Ezt mondja, mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül. Tehát, mint az Isten jelenlétének a helye szerepel Jeruzsálem városa, illetve Sion hegye. Most a továbbiakban viszont már kétféle értelemben találkozunk Jeruzsálem városával, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ugyanis a földi város, tehát az egykori Dávid városa, az a népével együtt egyre jobban elmerül a bűneiben, és döbbenetes sorokat olvashatunk például Jeremiás könyvében, aki ilyeneket mond, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, meddig maradnak te benned a te bűnös gondolataid, és hogy Isten lelke elhagyni készül Jeruzsálemet, a benne felgyülemlett, rettenetes erkölcsi elfajulás és a bálványimádás miatt. Ezékiel könyve 8. fejezete egy különösen döbbenetes leírás. Ezékiel prófétát az Úr látomásban beviszi a jeruzsálemi templom, ugye ez egy nagy épület, kolosszus volt, különböző részeiben, a templom belsejébe is, és megmutatja néki, hogy mi minden bálványimádás folyik magában a városban is, de sőt még a templomban is. Ezek után nem csodálkozhatunk, hogy Dániel próféta már ugye úgy imádkozik a babiloni fogságban, amikor már rommá lett Jeruzsálem is benne, a csodálatos salamoni templom is, hogy Jeruzsálem, mondja Istennek, amely a te nevedről neveztetik, most gyalázatára van minden népnek, a mi bűneink miatt és a mi atyáink bűnei miatt. Ugyancsak Dániel könyvében hangzik el az a megdöbbentő profécia is, a 26. versben, hogy a messiás kiírtása után, mint egy vízözön által elpusztul a város, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye a Bibliában ez egy tömör mondat jövendőli meg Jeruzsálemnek a tragikus további sorsát, a földi városét, hogy ezután már nem lesz béke városa, hanem így mondja, hogy végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. A 27. vers is érdekes, amely azonban a mi magyar fordításunkban nem pontos, nem jól érthető, ugyanis az eredeti szöveg úgy hangzik, és a templomban pusztító utálatosság lészen. Ugye a Bibliában az utálatosság az mindig pogányságnak a szimbóluma, A pusztító utálatosság kifejezés pedig kiváltképpen vonatkozik Rómára, ugye már az ókori pogány Rómára. Tehát így ez azt jelenti, hogy a templomban ugye a római hatalom tűzi ki a jelvényeit, és pusztító utálatosság részen. De később, mikor Jézus visszahivatkozott, ugye Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt, amikor azt mondta, hogy amikor látjátok a pusztító utálatosságot a szent helyen, amelyel Dániel próféta szólt, tulajdonképpen Dániel könyve 9. fejezetének a 27. versére hivatkozik, ami azonban a mi fordításunkból pillanatnyilag nem nyilvánvaló, de az eredeti szöveg ez értelme ez, hogy az, a templomban pusztító utálatosság lészen. Most ezek után Jézus szavaira emlékezzünk, aki szintén a földi város sorsának a megpecsételődéséről szól megrendülten. Ugye ismerős nyilván Máté evangélium a 23. fejezetének a 37. verse, ahol Jézus ugye felkiált, és ezt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk a kis csibét, és te nem akartad. A Lukács evangélium a 19. fejezetében pedig arról a jelenetről olvashatunk, amikor Jézus bevonul halála előtt, ugye mi akkor még ugye messiás királyként ünnepelten Jeruzsálembe, és mikor az olajfák hegye felől közeledve lepillant a városra, akkor úgy olvassuk, hogy Jézus könnyekre fakadt, és ezt mondta fájdalmasan, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megkövezed a prófétákat, és akik hozzád küldettek. Most látom, hogy mi következik te reád, hogy a te ellenségeid palánkot vetnek körülötted, és földre tapossák a te fiaidat benned, és nem hagynak követ kövön, mert nem ismerted meg a te meglátogatásod idejét. Tehát ez az egyik vonal, a földi városnak az elfajulása, és ennek elkerülhetetlen következményeként a város tragédiája, annak a messze történelmi időkbe ható, beláthatatlan következményei, ez az, amiről a Bibliában olvasunk. De van egy másik vonal is, ahol Jeruzsálemről úgy beszél, mint az eszményi Jeruzsálemről, mint újszövetségi Jeruzsálemről, mint mennyei Jeruzsálemről, és pedig azon az alapon, hogy ahogyan Izraelnek az egész küldetését örökölte a helyébe lépő, az Isten megváltási tervében helyébe lépő, a helyette eszközi szerepet nyerő újszövetségi egyház, ugyanúgy lesz a Jeruzsálem is, most már újszövetségi értelmű, de jelképes értelmű, mint az Isten megváltási művének a központja, a földi város eleste, a földi város elfajulása után is, ugye az átvitt értelmű Jeruzsálem, a békevárosa, mint Isten művének a földi megjelenése, mint Isten országának a képviselete a földön, mint a mennyei Jeruzsálem, mint az Isten mennyei városa, a megváltási műnek a mennyei központja, amely majd a végső újjáteremtés után a földre jön. Így is találkozunk Jeruzsálem városával. Jeruzsálemnek ezzel az eszményesítésével már Ézsaiás könyvében is találkozunk. Azután pedig a zsidókhoz írt levélben olvashatunk róla, és ezek nagyon fontos kijelentések, ezeket szó szerint olvasnám. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből idézem a 25. és 26. verset, tehát a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből, ahol a következőt mondja. Bocsánat, Galácia beliekhez írt levél. Elnézést, a táblára is zsidókhoz írt levelet írtam, akkor kérem, javítsuk ki, Galácia beliekhez írt levél. Galácia beliekhez írt levél, eltévesztettem véletlenül. Tehát akkor idézem a Galácia beliekhez írt levélből, a 4. fejezetből a 25.-26. verset. A 25. versnek csak a végét olvasom, hogy ne kelljen sokat magyaráznom. Tehát azt mondja a 25. vers végén, a mostani Jeruzsálem fiaival együtt szolgál, a 26. vers, de a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja. Ugye, tehát itt látjuk, hogy szembeállítja egymással a mostani Jeruzsálem, olyan állapotban akkor a szó szerinti Jeruzsálem volt, de beszél a magasságos Jeruzsálemről, mint az Isten megváltási mű központjáról, amely a részben a mennyben van, részben a földön van, és a kettő szoros összeköttetésben van egymással, és azt mondja, hogy a magasságos Jeruzsálem mindenkor szabad, ez mindnyájunknak anyja. Ugye, mint a hívő népnek a szimbóluma jelenik meg itt. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 20, kettedik versében pedig a következőt találjuk, tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 26. versében. Ezt írja, bocsánat, a 12. fejezet 22. versében, azt mondja, hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez. A 23. vers, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyben, és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez. Ugye ezen a helyen különösképpen nyilvánvaló, hogy egybe foglalja a mennyei és a földi egyházat, ugye, amelyben Krisztus a fő, és a mennyei, egyesült mennyei és a földi egyház szimbóluma a magasságos Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem. És végül Jelenések könyve 21. fejezetében úgy találkozunk vele, mint amely a végső ítélet lezajlása, Jézus visszajövetele és a végső ítélet lezajlása után, és a föld újjáteremtése után, mint egy a mennyből a földre jön, így olvassuk a 2. versben, és én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Most tehát akkor jön a lényeges kérdés, hogy mi áll akkor, tehát összegezzük ténylegesen itt szemben egyházzal, egymással. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Bibliában Róma, mint az Isten megváltási művében szemben álló erők, mint az antikrisztusi erők szimbóluma és központja szerepel, Jeruzsálem pedig, mint a mennyei és a földi egyháznak, a hívő egyháznak a szimbóluma, mint Isten megváltási művének a központja. De legfőképpen azt kell látnunk itt, hogy itt két egymástól nagyon különböző egyház eszménnyel találkozunk. Ha most már elhagyjuk az ókori időket és a középkori időkhöz lépünk, akkor azt mondjuk, hogy e két szimbólum már a középkortól fogva a két ellentétes egyház eszményt képvisel, a Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, a magasságos Jeruzsálem, mint átvitt értelmű kifejezés, a láthatatlan hívő egyházat, ahol Isten jelenléte, Isten temploma van, Róma pedig az intézményesült egyházat, a földi egyházat. Most ahhoz, hogy megértsük a kettő közötti különbséget, röviden fel kell vázolnunk, hogy mi a bibliai egyház fogalomnak a lényege. Igyekszem ezt nagyon röviden tenni, és utána összehasonlítjuk a kétféle egyház eszményt. Végül nagyon egyszerűen és nagyon pontosan lehet látni a kettő közötti különbséget, és hogy tényleg vagy-vagy ellentéte áll fenn. Tehát a bibliai egyház fogalom lényegét a táblára is felírt igék alapján a következőképpen foglalhatjuk össze. De Jézusnak az a kijelentése alapvető, amikor azt mondta, hogy Péternek, ugye miután megvallotta őt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, hogy én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ugye ebből a kijelentésből önmagában is kiderül, hogy Krisztus elgondolása szerint az egyház egy lelki valóság, mert ugye szó szerint Krisztusra nem lehet egy egyházat építeni. Tehát azt mondja, őre áll, belévetett személyes hitre, reál, mint Isten fiára épül ez az egyház, mint lelki valóság. Ugye most nem részletezném azt a klasszikus problémát, hogy ugye kire vonatkozik ez, hogy ezen a kősziklán. Tulajdonképpen ez a kérdés teljesen egyértelmű a Bibliában. Először is a görög szövegben itt nem egy szó szerepel, hanem kettő. Ugye a Péter névnél a Petrosz görög szó van, a kősziklánál pedig a Petra görög szó. Ha Jézus a kettőt azonosítani akarta volna, akkor egy szót használt volna. És a klasszikus görög nyelvben egyértelmű a két szónak a különbsége, noha az újszövetségi szótárak ma sokszor ezt nem tüntetik föl. Tudnélik, a Petrosz az egy darab követ jelent, egy nagyobb sziklatömbből leesett követ, a Petra pedig, az pedig egy hatalmas alapként használt sziklatömböt. Tehát a kettő között jelentésbeli különbség van. És ugye emlékezünk arra, hogy Jézus adta Péternek, aki később ugye olyan sok botláson ment át, hogy azért, hogy bátorítsa őt, és előre kifejezze a megbocsátását és a kegyelmét, és hogy mindezek ellenére hasznos eszköz lesz az Isten egyházában, a kéfás, ugye a kőszikla nevet adta neki, de csak a kőszikláról levált kődarab értelmében, És amikor itt Jézus mondja ezt az igét, ebben igazából egy szójáték van, mert azt mondja, te Petrosz vagy, a te neved is kő, de én ezen a kősziklán, ezen a sziklatömbön, akit megvallottál, a Jézus Krisztuson építem fel az én anya szent egyházamat. Ugye Augustinus vagy Ágoston nagyon találó jegyezte meg ezzel az igével kapcsolatban, hogy Péter arra figyelmeztette, illetve Jézus arra figyelmeztette az elbizakodásra hajlamos Pétert, hogy önmagamon építelek fel téged, és nem önmagamat építem fel rajtad. Ugye ez volt a nagyon szellemes megjegyzése Ágostonnak, még egyszer elmondom. Tehát azt mondta, hogy önmagamon építelek fel téged, és nem önmagamat építem fel rajtad. Tehát ez volt tulajdonképpen a Jézus szójátékot alkalmazó kijelentésének az értelme. Hogy miért biztos, hogy ez az értelme azokon túl, amit eddig elmondtam? Ugye maga az új szövetség értelmezi félreérthetetlenül, illetve visszautal Jézusnak erre az igéjére. Péter első levele második fejezetéből idézem az igét, a harmadik verstől az ötödikig. Tehát Péter első levele második fejezetéből, a harmadik verstől az ötödikig, ahol a következőt olvassuk. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, és az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ugye mindenki észreveszi, hogy az Úr a kő, ő a becses kő, akihez járultatok, mondja, és azt mondja, hogy épüljetek fel, mint élő kövek lelki házát. Szeretném, ha ezt a kifejezést különösen megjegyeznénk. Ugye az új szövetségi egyház fogalom alkalmazza a templom hasonlatot az egyházra, de ezt lelki háznak mondja, és azt mondja, lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Az Efézusi levél második fejezete, 20. verse még gyorsabban felfedezhető, hogy Jézus igéjére utal vissza, és azt hogyan értelmezi. Amikor azt mondja Pál apostol a keresztény gyülekezet tagjainak, hogy ti most már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és gyermekei az Istennek, akik fölépítettetek, most figyeljünk, a próféták és az apostolok alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ugye nem lehet félreérteni, tehát létezik a próféták és az apostolok alapköve, köztük Péter is kő és kőszikla, és a többiek is, a próféták és az apostolok is, lévén a szegletkő, ugye a nagy sziklatömb, a végső alap maga Jézus Krisztus. Tehát ezek az ígék mind Péter első levelében, mind az Efézusiakhoz írt levélben egyértelműen Jézus igéjét értelmezik, maguk az apostolok, és ők így értették ezt, hogy a hívők lelki házzá épülnek föl, Krisztuson, mint kősziklatömbön, mint végső, a szegletkövön, és mint a proféták és az apostolok alapkövén. Ezek után szeretném folytatni az új szövetség egyházfogalom ismertetését azzal, hogy a Bibliában tulajdonképpen az egyháznak fordított szó egyszerűen azt jelenti, hogy az a görög szövegben, hogy eklészia. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy kihívottak. Tehát a mi magyar szavunk, hogy egyház, az rögtön egy épületet vagy egy szervezetnek a fogalmát sugallja, mert ugye egyház. Ráadásul még ez a fogalom is ott van a mi nyelvünkben, hogy anyaszent egyház. Rögtön hadd jegyezzem meg, hogy ilyen nincs az új szövetség görög szövegében, tehát ott csak az eklézia szerepel. Tehát akárhányszor ilyet olvasunk a Bibliában, hogy anyaszent egyház, mint például itt is a Jézus igéjében, ott nincs egy külön szó erre, csak az eklézia van ott is. A kihívottak, az elhívottak, semmi más. Tehát ilyen megkülönböztető kifejezés a Bibliában nincsen. Azon kívül az eklézia szót, a kihívottak szót egyaránt alkalmazza a Biblia egy hívő csoportra, egy gyülekezetre, a hívők egy gyülekezetére, és a hívők összességére. Teljesen egyformán, azonos értelemben, tehát ha úgy tetszik, gyülekezet és egyház, nincs alapvető különbség közte a Biblia fogalomvilágában. A Biblia hangsúlyozza azt, hogy ebben a lelki házban, ebben a lelki valóságban a fő mindenkor Jézus Krisztus. Ugye ezt nagyon sokféleképpen mondja a Biblia, talán most nem idézném az összes bibliai igéket, amelyek erről szólnak. Itt megtaláljuk, hogy Krisztus nem létesít hierarchiát az egyházban, hanem mindenki közvetlenül a fő alá van rendelve. Jellemző az a bizonyos test hasonlat, amivel a bibliai igék megvilágítják az egyházat, hogy ugye minden testrésznek megvan a feladata, minden testrész értékes, ugye mint hogy a testünkben mindennek megvan a funkciója, minden résznek, de a test minden részét közvetlenül a fő hangolja össze, a fő irányítása alatt áll. Ugye ezzel a hasonlattal fejezi ki a Biblia, hogy az egyházban Krisztus a fej, és az ő egyházának, az ő testének minden tagjával, minden részével közvetlen személyes kapcsolatban áll. Különösen nevezetes Máté evangélium a 23. fejezetének a 8. verse, amikor Jézus azt mondja, hogy ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, atyátoknak se hívjatok a földön senkit, doktoroknak se hívassátok magatokat, és akkor sorolja, hogy egyati atyátok az Isten, és egyati mestertek, és egyati doktorotok a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, mondja egyszerűen. Ugyancsak Péter apostol levele nagyon tanulságos, Péter első levele, 5. fejezetében az első és a 4. vers, amikor Péter így szólítja meg a keresztény egyház többi vezetőit, kérlek titeket, én a presbiter társ, hogy legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, és utána folytatja, nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És ha majd megjelenik a főpásztor, elveszitek a dicsőség hervadhatatlan koronáját. De tehát a Péter, ha vele kapcsolatos igéket úgy értelmezte volna, hogy ő a főpásztor, akkor bizonyára ezt, ha bármilyen szerény ember volt is, Krisztus igéje iránti engedelmességből képviselte volna. Péter azonban magát egy presbiter társnak nevezi, inti presbiter társait, hogy ne uralkodjanak a gyülekezetek, hanem mint olyanok legyenek, mint példaképei a nyájnak, és Krisztus nevezi meg főpásztornak, és majd a segédpásztorok elveszik az ő jutalmukat, ha hülyen szolgálnak, mikor a főpásztor megjelenik. Tehát ezek ugye félreérthetetlen kijelentések az Új Szövetségben. Ugyancsak emlékezzünk Jézus szavára, ugye azzal búcsúzott tanítványait, hogy ti veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Vagy Jelenések könyvében arra a képre, hogy Krisztus áll a gyülekezeteket jelképező 7 gyertyatartó között, és a tenyerén tartja a gyülekezetek angyalait, vagyis a gyülekezet lelki követeit, vezetőit, tehát ő ott jár kell az egyház gyertyatartói között, saját maga visel gondot az egyházáról. A Jelenések könyve a 3. fejezetében Jézus azt mondja, hogy nála vannak a Dávid kulcsai. Ugye a Dávid kulcsai megint egy szimbólum a Bibliában. Tulajdonképpen azt jelenti, az ő egyházának kulcsai, az ő egyházának vezetése, fősége az ő kezében van. Nagyon fontos a Bibliában, a bibliai egyház fogalommal kapcsolatban az a megállapítás, hogy döntő szerepe van az igének, az Isten beszédének az egyház létrejöttében. Tehát ugye egyház a Biblia szerint ott van, ahol Krisztus jelen van, ahol Krisztusra mind alapra épülnek a hívők, mint lelki ház, és ő jelen van köztük. Ugye Jézus ezt is mondta, ha 2-3 összejönnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. De Krisztusnak a jelenléte, vagy Krisztusnak a fősége mindig az ige által érvényesül. Mert a Krisztus nincs jelen közöttünk, az ige és a Szentlélek által. A Szentlélek is az igéhez vezeti a hívőket, mondja az írás. János evangélium a 10. fejezetében mondja Jézus, az én juhaim hallják az én szómat és követnek engem. Tehát hogy lehet Krisztushoz, mint főhöz ragaszkodni, hogy lehet őt követni, hogy érvényesülhet a Krisztus eleven összeköttetése az ő egyháza tagjaival, úgy, hogy hallják az ő szavát, vagyis hallják az ő igéjét és követik azt. Rendkívül fontos a Lukács evangéliumából idézett ige, ezt igazából bekeretezhettem volna, mert ez is kiemelkedő jelentőségű ige, ahol Jézus a következőket mondja, értesítik őt, hogy itt vannak az ő anyja és testvérei, és ez ad alkalmat Jézusnak arra, hogy a következő kijelentést tegye. Így olvasom Lukács evangélium a 8. fejezetéből a 21. verset. Az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Tehát nagyon fontos, igen. Tehát Jézus megmondja, hogy kik az ő házanépe, kik az ő családja, kik az ő egyháza. Azt mondja, az én anyám és az én atyám fiai ezek. Ugye mondja, a másik evangélium körülnézve a sokasságon mondja, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Megfigyelhető, hogy ugyanezzel a fogalommal találkozunk Jelenések könyvében is. Azt mondja például a 22. fejezet 9. versében Isten angyala, hogy én szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akik megtartják a könyv profétálásának beszédeit. És nyilván csak nem csak Jelenések könyve beszédeit, hanem egyáltalán az Isten beszédeit. Jelenések könyvében X esetben találkozunk, ugye fölírtam az igéket a táblára, azzal a megfogalmazással, hogy János apostol azokat látja az Isten népének, akik mindent vállaltak az Isten. Összefoglalóan ezen a háttéren értjük meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Krisztus egyháza az az igazság oszlopa és erőssége a Földön. Ezt mondja Pál a Timóteushoz írt levélben. Tehát az igazság oszlopa és erőssége, mert azok alkotják, akik Krisztust úgy követik, hogy az ő beszédét, az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Így válik az igazság oszlopává és erősségévé. A Korintusiakhoz írt első levél második fejezetének az első versét nem olvasom fel szó szerint, de ott egyértelműen olvashatjuk, ugye a benne szereplő szót egyháznak, gyülekezetnek egyaránt fordíthatjuk, hogy a hívő nép jelenti az egyházat. Tehát a hívő nép nem egy szervezet, a hívő nép az nem egy épület, illetve az egyház az nem egy szervezet, és az egyház nem egy épület, hanem az egyház egy hívő nép. Így mondja, a Krisztus Jézusban megszenteltek az elhívott szentek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen a magukén és a miénken. Ezen a háttérre nem csodálkozhatunk azon, hogy a 16. századi reformátoroknak mi volt az egyház meghatározása. Olvasson például az ágostrai hitvallásból, amit Luther is aláírt. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Ugye egy szentségeken a keresztségre és az úrvacsorára gondolt, ugye, amit az evangélikus egyház megtartott. A következő mondat, amit szintén innét idézek, az egyház valójában a szentek és az igazán hívők gyülekezete. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy a reformáció ezen a téren is forradalmat idézett elő, mert ugye a középkori egyház felfogása az volt, hogy az egyház a hierarchia. Ugye a papság, az egyháznak a szervezete, ők az egyház. A reformáció teljesen felforgatta ezt az egyház fogalmat, és visszatérve a bibliai fogalomhoz azt mondta, hogy az egyház a hívők és a szentek közössége, ahol az evangéliumot helyesen, tisztán tanítják. A Calvinnak a meghatározása egészen azonos, majdnem szó szerint azonos Lutherével, és nagyon érdekes az a megjegyzése az Institúció című művében, amikor azt mondja, hogy a régi apostoli hitvallást nem helyesen fordítják így, illetve nem helyesen idézik így, hogy hiszek az egy szent anyaszent egyházban, tehát azt mondja, a latin in prepozíciót nem szabad ide tenni, hanem azt mondta, ez csak így helyes mondani, hiszem az egy szent anyaszent egyházat. Mert azt mondja, hinni csak Krisztusban szabad, az egyházat lehet hinni, tehát az egyház valóságát, vagy az egyházra szükség van, de az egyházban nem szabad hinni, hangsúlyozta Calvin az Institúcióban. Tehát csak így helyes szerint az apostol hitvallás mondani, hogy hiszem az egy szent anyaszent egyházat, nem pedig úgy, hogy hiszek az egy szent anyaszent egyházban. Most ezek után hasonlítsuk össze ezzel a római egyháznak ugye a középkortól fogva folyamatosan, tehát ugye a pápai egyháznak a létrejöttét ugye számíthatjuk a 4.-től a 6. század a kialakulásnak az ideje, és ettől fogva mind a mai napig itt egy merőben más egyházfogalommal találkozunk. Szeretném csak nagyon röviden bemutatni ezt az egyházfogalmat, és pedig úgy, hogy idézek a II. Vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium nevű konstitúciójából. Ugye Lumen Gentium az azt jelenti, hogy a népek világossága. Jellemző ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak a sorrendje is, ugye itt is rend és hierarchia van, mint ami általában jellemző ez a római egyházra. Az első dogmatikai konstitúció az egyházról szól. Szóval ez a hittételek feje. A második szól a szent liturgiáról, és a harmadik az isteni kinyilatkoztatásról. És az isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúcióban, ugye a Dei Verbum konstitúcióban is azt mondja, hogy tulajdonképpen az Isten beszéde is alá van rendelve az egyháznak, mert így mondja szó szerint, ezt máskor is idéztük, azért nem idézem most hosszasabban, azt mondja, hogy az egyház mindenkori eleven tanító hivatalára van bízva, hogy az Isten írott és áthagyományozott igéjét hitelesen magyarázza, és annyira szorosan összetartozik ez a három, hogy egyik sem lehet meg a másik kettő nélkül. Tehát az ige nem állhat meg az egyház tanító hivatala nélkül, amely azt hivatott magyarázni, és a szent hagyomány nélkül, amely vele együtt mértékadó és bizonyos. Tehát nem véletlen, hogy a legelső dokumentuma a II. Vatikáni zsinatnak, tehát hierarchikus sorrendben a legelső és a legfontosabb az egyházról szóló konstitúció, és ezt mondja. Figyeljük meg ezt a nagyon világos logikát, és sajátos logikát. Azt mondja, a népek világossága Krisztus. Ugye mindenki emlékszik a hegyi beszédből, Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Tehát leszögezi ezzel összhangban a népek világossága Krisztus. Utána így folytatja, az egyház Krisztusban, ja még bocsánat, előbb még az előző mondatot is olvasom, a Szentlélekben összegyűlt zsinat sürgető óhaja tehát, hogy minden teremtménynek hirdetve az evangéliumot, minden embert megajándékozzon Krisztus világosságával, amely ott tündöklik az egyház arcán. Az egyház pedig Krisztusban, mint egy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Most tehát akkor nézzük meg itt, mi a logikai vonal. Krisztus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Ebből indul ki a tétel, de azt mondja, a Krisztus világossága az egyház arcán ragyog. Ez egy axióma. A Krisztus világosságát azt az egyház birtokolja. És így folytatja, az egyház Krisztusban, mint egy szakramentum. Mit jelent ez, hogy szakramentum vagy szentség? Kegyelem közvetítő. Tehát az egyház kegyelem közvetítő, azt mondja, jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Ebből következik az, hogy az egyházon kívül nincsen tulajdonképpen üdvösség. Ezt félreérthetetlenül mondja a továbbiakban is, sokféle megfogalmazásban. A következőket idézem. Azt mondja, egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ez megint helyes tétel, de így folytatja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Megint itt van ez az axióma, hogy az egyház és Krisztus azonos. Tehát azt mondja, egyedül Krisztus az üdvösség útja, de ő számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözültehetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházban, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alakította meg a katolikus egyházat. Az egyház közösségébe azok épülnek be teljesen, akik Krisztus lelkét hordozva magukban elfogadják az egyház egész rendjét, és az üdvösségnek az egyházban létesített minden eszközét, a hitvallás, a szentségek, az egyházkormányzat és az egyházi közösség kötelékei által, vagyis látható szervezettségén átkapcsolódnak össze Krisztussal. Tehát az egyház látható szervezettségén átkapcsolódnak össze Krisztussal, aki az egyházat, a pápát és a püspökökön át kormányozza. Most szeretném, ha itt világosan látnánk a különbséget, tehát a bibliai és a protestáns egyházfogalom és a római katolikus egyházfogalom között. A bibliai és a protestáns egyházfogalom azt mondja, hogy az egyház, az egyházat azok hozzák létre, akiknek bensőséges közösségük van egyenként Krisztussal. Tehát akik egyenként ráépülnek, mint kősziklára, akiknek egyenként a fejjel, Krisztussal a fejjel közösségük kapcsolatuk van, ők hozzák létre az egyházat. A római katolikus felfogás szerint az egyház hozza létre a bensőséges közösséget az egyes hívők és Krisztus között. Ő a kegyelem közvetítő eszköz. Tehát nem tudom, értjük-e a különbséget, ugye, hogy az egyház hozza létre a bensőséges közösséget a hívők és Krisztus között, vagy pedig akik között létrejött a bensőséges közösség Krisztussal, azok hozzák létre egymás között az egyházat. Tehát a kettő között nagy a különbség. Szeretném idézni azokat a részleteket is a konstitúcióból, ahol azt a Krisztus helyettes szerepet nagyon erősen aláhúzza. Azt írja, a püspökök segítőikkel, az áldozópapokkal és a szerpapokkal együtt Isten helyett állnak a nyáj élén. A püspökök kimagasló és szembeszökő módon magának, Krisztusnak a szerepét töltik be, a tanítóét, a pásztorét, a főpapét, és az ő személyében járnak el. És hát idézhetném még tovább. Na most, tehát ebből azt láthatjuk, hogy a római katolikus egyházban óriási jelentőségű a tekintély. hogy emelt az egyház az mindenkor Krisztusnak a tekintélyével rendelkezik. Az egyház megtestesül a hierarchiában, és az egyház Krisztus tekintélyével rendelkezik. A tévedhetetlenség dogmáján, ami a múlt század végén mondta ki az első vatikáni zsinaton, sokan megütköztek, pedig azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen ezt csak kimondták, de ez benne van, implicite benne van az egész római egyház fogalomban, hogy ez a végső axiomája mindennek, hogy az egyház tévedhetetlen. Ugye itt a biblikus és a protestáns felfogás szerint az Isten beszéde tévedhetetlen. Az Isten beszéde az alap. A római katolikus felfogás szerint az egyház a tévedhetetlen. A biblikus, a protestáns felfogás szerint a végső tekintély az ige, az Isten beszéde. Annyira, hogy Pál például azt mondja a Galácia beliekhez írt levélben, hogy ha mi, vagy akár mennyből jövő angyal mondana néktek mást, azon kívül, amely néktek hirdettetett, legyen átok. És dicséri azokat a hívőket, akik nem csak beveszik, amit az apostolok mondtak, hanem utána néznek az írásokban, hogy valóban úgy vannak-e. Ugye erre mondja Comenius azt, hogy a keresztény ember szabadság egy sajátos szabadság, mert tulajdonképpen semmihez a világon, azt mondja, se királyhoz, se úrhoz, se családhoz, semmihez sincs úgy alávetve, mint egyedül az Istennek és az Isten beszédének. Ez az ő sajátos szabadsága. Tehát ő minden mással szemben szabad, és a lelkiismereti meggyőződése szerint fogad, vagy nem fogad el valamit. Itt érthetjük meg, hogy miért mondja azt a Galácia beliekhez írt levélben, hogy a magasságos Jeruzsálem szabad. Tehát a bibliai egyház, fogalom szerinti egyházban teljes szabadság uralkodik, ott a lelkiismereti szabadság abszolút alapelv. Ugye a világ megdöbbent, amikor Luther a Wormsi zsinaton ilyet mondott, amit egyszerűen hallatlan dologon senki se tudta felfogni. Azt mondta, hogy mindent kész vagyok elismerni, de győzzenek meg Isten igéjéből. Minden tévedést belátok, de győzzenek meg Isten igéjéből, mert az én lelkiismeretem ehhez van kötve. Szóval egyszerűen, ahogy így mondjam, a világ megdöbbent. Mert hogy nem számít neki a császári tekintély, nem számít neki az egyházi tekintély. Egy egész birodalmi gyűléssel szemben azt mondja, hogy az én lelkiismeretem az Isten beszédéhez van kötve. És én itt állok, és másként nem tehetek, és Isten engem úgy segíjen, és mindent kész vagyok megváltoztatni, és beismeri, de az igéből győzzenek meg, mert az én lelkiismeretem egyedül ehhez van kötve. Ezt ma mi nem tudjuk egészen felfogni, hogy micsoda forradalom volt. Szóval ez egy hihetetlen szellemi és lelki forradalom volt, és hát ledöbbentek az emberek, egyáltalán ilyen lehetséges, mert ugye a középkort uralta az abszolút tekintély. Ugye is a római egyházban ugye az abszolút tekintélyből következik az abszolút engedelmesség elve. Ugye nem tudom, látunk egyet, ugye, hogy például egy papszentelési szertartás. Ugye a kis papok a papszentelési szertartáson teljesen fekszenek a földön, a teljes alárendeltség, a teljes engedelmesség kifejezéseként. Ugye az engedelmesség az egy magasztos erény, egy rendkívül magasztos erény, ugye a római egyházban, mert tévedhetetlen az egyház, az egyházat képviseli a hierarchiának való engedelmesség, az Isten előtt kedves, legfontosabb, legszebb erény. És ezt most komolyan vegyük azt, hogy emberek ezt lelkismertük mélyéből hiszik, és mint a kereszténység legfőbb kívánalmát élik meg. Ugye? Tehát azért mondom, hogy ez egy meghatározó gondolkozásmód, és egy meghatározó tapasztalat emberek életében. A másik egyházeszmény, a bibliai egyházeszmény, amit a protestantizmus felélesztett, az pedig azt mondja, hogy a hívő ember lelkiismerete egyedül Krisztushoz, illetve az ő igéjéhez, vagy Istenhez és az ő igéjéhez van kötve, mindennel és mindenki mással szemben szabad. Ugye nem véletlen az, hogy tulajdonképpen a római egyház alapeszméjével kibékíthetetlen ellentétben van a lelkiismereti szabadság eszméje. Ugye ezzel ebben a második vatikáni zsinat tanítása című kötetben el lehet olvasni, hogy a második vatikáni zsinaton milyen nehezen született meg a vallásszabadságról szóló nyilatkozat. Leírja a könyv, hogy csak az amerikai püspökök kényszerítették ki, mondván, hogy ők egyszerűen nem szalonképesek a hazájukban, ha ők hazamennek a második vatikáni zsinatról, annélkül, hogy a modern kor kívánalmának megfelelően megszületett volna egy nyilatkozat a lelkiismeret és vallásszabadságról. De ha velül valaki elolvassa magát az egész nyilatkozatot, akkor látja, hogy állandóan jelen van benne az az eszme, hogy igazából csak az igazságnak van joga élni, az igazságot pedig az egyház képviseli, a tévedésnek nincs joga létezni. És következetesen csak a, úgy értelmezi a lelkiismeretet és vallásszabadságot, mint amit az állam köteles megadni az egyházaknak. Tehát erre tesz a hangsúly, hogy az államnak kell gyakorolni a lelkiismeretet és vallásszabadság elvét, de nem esik szó az egyházon belüli lelkiismereti szabadság elvéről, hogy ki a maga egyén lelkiismerete szerint gondolkozik az egyházon belül, és nem esik szó a lelkiismereti szabadság elvéről felekezetközi vonatkozásban sem, hogy különböző lelkiismereti meggyőződéseknek tiszteletet kell adni. Tehát ez a két egymással nagyon különböző egyházfogalom. A római egyházban tulajdonképpen a római jog él tovább az egész egyház belső konstrukciójában. Például ugye egy friss dokumentum, a Dies Domini, az Úr napjáról szóló dokumentum, és ebből csak nagyon kis részleteket olvassuk, ugye ez egy részletkérdés, a vasárnap ünneplés. De figyeljük meg, csak a kulcskifejezésekre ügyeljünk, hogy tehát milyen eszközök legálisak a római egyházban. Azt írja, hogy az idők múlásával, amikor lanyhaság és hanyagság kezdett mutatkozni, kellett a római egyháznak kifejezetten megfogalmazni a kötelezettséget, hogy a hívőknek részt kell venniük a vasárnapi szentmisén. Legtöbbször buzdítás formájában tette, de olykor pontos jogi megfogalmazáshoz is kellett folyamodnia. Ez történt a különböző zsinatokon a IV. Századtól kezdve. 300-ban az elvírai zsinat nem a vasárnapi kötelezettségről, hanem három misemulasztás büntető jogi következményeiről szól. E részleges zsinati döntések magától értetődő módon torkollottak kötelező jellegű egyetemes szokásba. A kánonjogi kódex 1917-ben fogalmazta egyetemes törvénybe a hagyományt. Vasárnap és a többi parancsolt ünnepen a hívők kötelesek részt venni a szentmisén. Egy ilyen törvény rendes körülmények között súlyos bűn terhe alatt kötelez. Ezt tanítja a katolikus egyház katekizmusa is méltán. Gondolom, egy sereg kifejezés megütötte a fülünket, ugye jogi megfogalmazás, büntető jogi követelmények, következmények, parancsolt ünnepek, súlyos bűn terhe alatt kötelez, és méltán. Tehát itt láthatjuk, hogy a római egyháznál egy intézményesült egyházfogalommal találkozunk. Az egyház az egy földi valóság, az egy földi ország, és az uralomnak az eszméje is földi és evilági. Tekintély elv uralkodik, engedelmesség kötelezettsége, és az eszközök is jogiak, és kötelezőek, és szankciók léteznek. A másik egyházfogalom az nem földi valóság, és nem földi uralom eszméje érvényesül, hanem ahogyan Krisztus mondta, hogy aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, és a szabadság elve érvényesül, ahogy mondja, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ott az Isten törvényének, Isten beszédének tekintélye van, de arról is azt mondja a Szentírás, hogy a szabadság királyi törvénye, vagyis az ember szabadon megfontolhatja, hogy akar-e neki engedelmeskedni, vagy nem. És az egyház lelki valóságánál a tekintély csak az Isten. Emberi tekintély nincs, a tekintély az Isten és az Isten igéje. Ez nem azt jelenti, hogy protestáns egyházakban nem történhet óriási visszaélés, és nem torzulhat el tökéletesen az egyház belülről, ugye, és szó sincs a bibliai egyház fogalomról, igenis tekintélyé válnak az ige helyett és Krisztus helyett, ugye, az egyházi méltóságok, és hát az engedelmesség kényszere alá vetik a hívőket, vagy az alájuk beosztott, hát egyházi szolgákat, ezt ugye mindenütt el lehet és mindenkor el lehet torzítani, de így áll szemben a két egyházfogalom. Tehát az egyik, amelyiket Róma képviseli, a másik pedig, amelyet az eszményi Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, az új szövetségi Jeruzsálem, a láthatatlan egyház, a hívő egyház, amellyel a Bibliában találkozunk. És végül még annyit szeretnék megemlíteni, ugye, hogy a római egyháznál a földi valóság, tehát, hogy nem lelki valóság az egyház, hanem intézményesült földi valóság, és ennek megfelelő az egész szerkezete és az eszközök, és az uralkodás is földi módon történik. Ezzel összhangban azt se felejtsük el egy pillanatra, hogy a római egyházhoz hozzá is tartozik az evilági földi hatalom, a terület is, és az államfői hatalom is. Ugye? Tehát ez is az intézményesült földi valóságot ennyire kifejezi. Ugye bizonyára mindjárt tudjuk, hogy a 8. században született meg a pápai állam, ugye, amely először ugye lelki, abszolút lelki tekintélyé lett, Róma püspök, azután pedig megszületett a területtel rendelkező középkori feudális viszonyokra gondolkozunk, az állam is. És bizonyára hallottunk ugye a konstantini adománylevélről, amiről ma ugye a római egyház történésze is egyetemlegesen elismerik, hogy középkori hamisítvány volt, amit ugye a pápai állam létrejöttének az igazolására készítettek. És ez az álkonstantini adománylevél, ami egyébként most a Szegeden egy történész tanszéken, ezt le is fordították, egy kis füzetben kiadták, úgyhogy magyarul is hozzáférhető ez a konstantini adománylevél, a pontos szövege. És ebben ugye egy olyan adománylevelet készítettek, amely a történelmi valóságtól eltérően, ugye ezt rögtön akkor nem léptették életben, később hivatkoztak rá, nem a frankok juttattak nekik területet, hanem már Konstantin császár úgy rendelkezett, hogy a császári jelvényeket nyugaton Róma püspökének adja. Ugye egy ilyen legendás alapon indul, hogy Róma püspöke leprából meggyógyította Konstantint, és ezért hálából Konstantin a császári jelvényeket és a világi hatalmat az egész nyugat-római birodalom felett Róma püspökének adta. Tehát ugye itt van az intézményesült földi hatalom, amely ugye területet és országot szerez magának, és az uralkodók sorába lép be. Amikor ugye aztán a modern időkben elveszítette a pápai államot a római pápaság, ugye mert jöttek a felvilágosodás eszmély, jött Olaszország egyesítésének az eszmély, a Garibaldi féle szabadságharc, létrejött a független olasz királyság, és a pápai állam megszűnt, akkor egy darabig ugye nem létezett pápai állam. 1929-ben azonban ez volt a legfőbb, a legsarkalatosabb kívánalom, amikor a pápasság kiegyezett ugye Mussolinivel, az olasz állam akkori fejével. Ez volt a legsarkalatosabb kívánalom, hogy ha csak egy mini kis területet is, de mindenképpen országot kapjon, tehát a földi hatalomnak a szimbóluma, ugye az alapja is meglegyen, egy terület, és hogy szuverén államfőként ismertessék el Róma püspöke. És ezen az alapon történt a kiegyezés 1929-ben. Tehát ez is aláhúzza azt, hogy létezett pápai állam, és a modern időkben is 1929 óta létezik megint csak egy kis területű, de valóságos állam, amelynek a feje szuverén államfő, hogy itt egy intézményesült földi valóságról van szó. Ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy az eszközei is földiek, és az alapeszmély is teljesen a földi uralom, a földi ország igazgatásának az alapeszmével azonosak. A bibliai egyház fogalom viszont az Isten országa törvényeit és az Isten országa alapelveit érvényesíti. Most már valóban befejezésül még tényleg csak szinte két mondat. Miért mondhatjuk azt, hogy ez vagy a ma emberének? Nézzük meg azt, hogy ma az emberek újra tekintélyre áhítoznak. Ugye a középkori elleni nagy, középkori egész szellemiség elleni nagy lázadás történt ugye a felvilágosodás korában, és hát fölröppent a szabadság eszméje. És Amerika és Nyugat-Európa még mindig az abszolút szabadságnak eszméjét tartja a legfontosabbnak, és óriási kultusza van a szabadságnak. De a világ már fordul, észrevehetően fordul, mert ugye a világ szétesőben van, és iszonyatos, megoldhatatlan problémák vannak, és megint a tekintélyelvűség felé fordul a világ. Tehát ugye mindnyájan hallottunk erről, ugye, hogy a globalizáció azt is maga után vonja, hogy egységes világvallás, egységes világetosz, és egyház és állam szétválasztása tendenciának meg kell fordulnia, egyház és állam együttműködésére van szükség. A Jelenések könyve ezt ilyen egyszerűen mondja, hogy olyan szintig fog fejlődni az intézményesült földi egyház tekintélye és befolyása a világ felett, hogy az egész föld csodálva követi. Ugye ez klasszikus kifejezés Jelenések könyve, az egész föld csodálva követi. Tehát mindenki válaszút elé kerül, hogy most ezt a tekintélyt fogadja el, mert ismétem, egy tekintélyelvű világba lépünk be, vagy pedig kitartam mellett, a szabadság mellett, hogy egyetlen tekintély létezik, az Isten és az Isten beszéde. Tehát Itt mindenki valamilyen állásfoglalásra fog kényszerülni ezzel a roppant egyházi tekintéllyel kapcsolatban, amely egyesül a többi egyházakkal és vallásokkal bizonyos szinten és bizonyos formában, és megtestesíti az abszolút egyházi tekintélyt. Tehát itt minden embernek megfontolásra, minden ember esetében megfontolásra várnak ezek a kérdések. Hát én itt fejezem be ezt a nem könnyű témát, és köszönöm a türelmet, és hogy figyelemmel kísérték végig. Akkor a viszontlátásra 2 hét múlva, még szeretném említeni, hogy én Reisinger János már agitáltam, hogy már ma vegye át, de azt mondta, hogy nem tudja még egészségi állapota miatt ilyen hosszan állni, nem vállalkozik rá, de lehet, hogy már a következő alkalommal vissza tudja venni az előadásokat. Akkor egy rövid idő múlva a beszélgetés. Először is azt szeretném válaszolva a kérdést, tehát az volt a kérdés, hogy ha ez ennyire világos vagy egyértelmű, hogy a római egyházon belül, most már hat fogalmazom én így, miért nem támadnak időnként személyek vagy mozgalmak, ugye, akik hát ezeket a gondolatokat felvetik. Hát először is azt válaszolnám, hogy hát támadtak, mert végül is hát középkortól kezdve minden reformmozgalom a római egyház kebeléből támadt, ugye. Hát ha most azt nézzük, a nagy reformátorok, ugye sorba Wycliffe, 14. században Angliában Oxfordi egyetemi tanár volt a római egyház papja. Husz János, prágai egyetemi tanár volt a római egyház papja. Luther Márton szerzetes volt szintén a római egyház papja. Tehát ugye a reformációs mozgalma kivéve a valdenseket, ugye, amely egy eredeti alapon történt, az összes többi reformációs mozgalma a római egyház kebeléből indult. Tehát ugye felmerültek ezek a gondolatok. Na most azt szeretném mondani, hogy nagyon érdekes, ugye eleve az egy külön tanulmány lehetne, hogy a 16. században bámulatos volt, hogy mint a tapló olyan fogékonyak voltak az emberek azokra az eszmékre, ugye, amelyeket a németországi, a svájci, a franciaországi reformáció fölvetett. Hát Magyarország például, ugye 1517-ben kezdődött a reformáció, és már pár év múlva, ugye már 1522-ben Magyarországon törvényt hoztak, hogy a luteránusok mind megégetendőek. Tudnilik voltak. És olyan híreket, olyanokat olvasunk a korabeli irodalomban, hogy a kocsmákban luter iratait olvasták és vitatták. Szóval futó tűzként terjedt tényleg. Most ma az emberek nem ilyen fogékonyak ezekre a kérdésekre. Szóval egyáltalán annyira, szóval sajnos azt kell mondom, hogy itt a protestantizmus óriási mértékben felelős ezért, a protestantizmus lelki hanyatlása, mert nem tartotta elevenen úgy az Isten igéjét és azokat az eszméket, amelyeket a reformátorok egykor ugye felvetettek. Tehát ma a római egyházzal szemben, tehát alternatív eszmeiség tulajdonképpen nincs. Vannak katolikus hagyományok és vannak protestáns hagyományok. De nem képviseli a protestantizmus úgy, mint korábban azt, hogy a bibliai elv, ugye, az egyedül az Isten igéje tekintély. Szóval ezek a kérdések abszolút nem állnak így ilyen világos ellenpontokként szemben egymással. Most a római egyházon belül azért mindig vannak, voltak és vannak emberek, akik ezek a kérdések felmerülnek. Az pedig, ami elhangzott, ugye ma, hát olvassák sokan a Bibliát római egyházon belül, ugye ajánlott is a Biblia olvasása, és miért nem jutnak mégis bizonyos gondolatokhoz. Azt kell mondanom, hogy nem nehezen tudjuk érzelmileg beleélni magunkat abba, hogy ha valaki igazán buzgó római katolikus hívőként nő fel, vagy annak az egyháznak a papjaként, szóval ő benne annyira belé idegződik az egyház tévedhetetlensége, hogy még ha az egyházban akármilyen hibák vagy botránkozást okozó dolgok voltak a történelemben vagy a jelenben, az akkor is a Krisztus világossága fénylik az egyház arcán, és az egyház szent és sérthetetlen, és az engedelmesség az egy keresztény erény. Tehát, hogy így mondjam, nem, ezt a korlátot nem lépi át, szóval akármit olvas, ezt a korlátot nem lépi át, hogyha ez olyan nagyon-nagyon erősen van benne, kivételes személyiségektől eltekintve. És ezt nagyon megértően kell kezelni, hogy itt tényleg csak a Szentlélek és az ige hatalma az, amely ezt a gondolkozásmódot módban valahogyan bele tud világítani, hogy az ember meglássa, hogy ténylegesen a bibliai gondolatrendszer más, az egy alternatív gondolatrendszer a római katolikus egyház egész eszmeiségével szemben. Hát ennyit tudok mondani, tessék. kicsit lehetne hangosabban, hogyha lehetne kellene hozzászólni.
Ha ennyire egyértelmű különbség van, akkor hogy tud
felmaradni? Nagyon jó kérdés. Hogy akkor miért tud felmaradni? Én nem azt szoktam mondani, hogy én soha nem hiszem el, hogy az emberek csak a szabadságot szeretik. Szerintem az emberek legalább olykor a szabadságot szeretik, vagy egyesek a szabadságot szeretik, de az emberek legalább annyira szeretnek kényelmesen alárendelni magukat. Legalább annyira szeretik. Szóval az emberben a hagyományokban való kényelmes megmaradás és a tekintély elviség követése az legalább olyan erős. És ne felejtsük el, hogy a római egyháznak éppen azért, mivel az egykori római birodalomnak az örököse a jogrendszerében, a hatalmi struktúrájában kétségtelenül bámulatra méltóan tökéletes, ugye a szervezésben, a hatalomkoncentrációban. Ugye a Dániel könyve 8. fejezetben, nem tudom, ki figyelt fel ezekre, ugye, hogy hihetetlen módon tud értelmezni dolgokat, szóval a beszédben is, és az értelmezésben is. Ugye például a római egyház például hogy tudja fenntartani a tévedhetetlenség dogmáját úgy, hogy közben modernizálódik. Úgy, hogy a római egyházban soha nincs felülbírálása valaminek, de létezik az átértelmezése. Ugye tehát ez, hogy mondjam, ez egy külön nyelvi bravúr. Szóval direkt lehetne ilyen nyelvi szempontból elemezni sok dokumentumot, amikor komoly változás történik valamiben, de azt mégis igazolja, hogy ez ugyanaz, és az tévedhetetlenül megmaradt, ez csak átértelmezés. Tehát ez az igen nem gondolkozás mód, szóval, hogy ne elégítsék ki az embert ezek a szép szavak, ezek a definíciók, ez a maga nemében tökéletes konstrukció, hanem végül egy éles logikával nézze abban, hogy most hogy van az igazság, és egyből hogy lesz kettő, és három, és négy. Nagyon kevés ember gondolkodik így, és veti alá ilyen gondolkozásmódnak ezeket a dokumentumokat. Tehát fantasztikus a tanbeli felépítés, a kidolgozott tanítás, ugye a tanítóhivatalnak a működése, zseniális a szervezet, a hatalomkoncentráció, az összeköttetés. Tehát ezekkel nagyon-nagyon lehet fönnmaradni. Nagyon lehet fönnmaradni. Tessék? Egyrészt hatalmi kérdés, azt hiszem, mert megkérdezném, hogy voltak az emberek képesek elfogadni mondjuk a kommunizmus idején, hogy azokat az eszméket. Hát hogy voltak képesek, ugye, meg betörni. Szóval, ha hatalomra kerül az emberekben, ott van, akik nem igazságkeresőek, az értek és az alkalmazkodás. Tehát, ha egyszer megszűnik az állam és az egyház szétválasztása, és valóban hatalmi szövetségessé válik a római egyház államról államra, az emberek tudata olyan szépen fog átalakulni, és az alkalmazkodás ugyanolyan szépen meg fog történni, mondjuk, mint ahogy az ateista és kommunista államhoz alkalmazkodtak tömegek részéről. És azért ne felejtsük el, hogy azért nem csak alkalmazkodás lesz, ezért itt a Biblia beszél, hogy a részegítő tanokról is ilyen kifejezést használ, ugye? Tehát amik önmagukban elbűvölőek és tetszetősek. Ugye? Ne felejtsük el, a római egyház roppant erőfeszítéseket tett a modern értelmiség megnyerésére, és nem is eredménytelenül, mert szóval annyira csillogó és ragyogó köntösbe tudott önteni eszméket. Tessék? Tehát ugye a művészi forma akár beszédben, akár építészetben, akár képzőművészetben, ugye, tehát, hogy így mondjam, szép öltözetben, ami eszmeileg nem áll szilárd talpakon, ugye, és az igazság kritériumnak nem felel meg, az is nagyon könnyen eladható és bevehető. Ezt sem látja, ugye például mondjuk Magyarországon is, ha nézzük a pillanatnyi anyagi helyzetet, hogy ilyen iszonyatosan elszegényedő rétegek, borzalmas, ugye most még ez az árvíz hozzá, emberek talpra nem tudnak állni. Ugyanakkor ugye az egyházi követelések olyan iszonyatos milliárdok ugye az állam részéről, de tökéletesen beveszi a társadalom, el lehet ezt fogadtatni, hogy igen, ide kell adni, mert ez a legfontosabb, mert ők fogják átnevelni az embereket és jobbá tenni, és majd hosszú távon ez megtérül. Tehát ugye az emberek ezt nem gondolják végig. Szeretném megemlíteni, van egy nagyon szellemes gondolata, erről jutott eszembe, amit tetszett mondani, hogy nem tudom, ki ismeri ezt a Paulo Ricca, Péter és a pápaság a mai ökumenikus párbeszédben. A bibliaiskolák közössége is kiadta, de eredetileg a református sajtóosztály adta ki. Ez egy valdens lelkésznek az írása, hogy még csekély számú valdens ma is létezik a református egyház egy tagozataként Itáliában. Na és ez a Paulo Ricca azt írja, hogy ugye a római egyház lényege, hogy a pápa Krisztus helyettese, ugye az egyház Krisztus helyettese egyáltalán, aki megtestesül a pápában, tehát a pápa reprezentálva az egyházat Krisztus helyettese. Azt mondja, hogy ez korrekte, ez a tétel, ezt nagyon egyszerűen meg lehet ítélni abból, hogy próbáljuk behelyettesíteni a valódi Krisztust. Ha ez a helyettesítés, ez a próba működik, hogy elképzeljük az evangéliumok Krisztusát, a názáreti Jézust, hogy beül a pápai székbe és teszi mindazt, amit a pápa tesz, akkor ez korrekt. Ha ezt a próbát elvégezve nem tudjuk elképzelni, hogy a názáreti Jézus ugyanazokat a funkciókat tegye, ha ez egy teljes lehetetlenség a gondolatainkban, akkor valamit nem stimmel az azonosítás körül. Ugye szellemes és egyszerű gondolat, hogy egy ilyen állításnak, hogy helyettes, el kell végezni a próbáját. Be tudjuk-e a názáreti Jézust helyettesíteni? Be tudjuk-e ültetni a pápai székbe, és elképzelni mindazokat a dolgokat úgy és oly módon teszi? Ők is halálozták Jézust. Na hát ugye természetesen nagyon, szóval figyeljük meg, sokszor beszédekben mondjuk nagyon szép általánosságok hangzanak el, de alapvetően általánosságok. Ugye ez hogy így mondjam, ez hozzátartozik, ugye egy kicsit, hát ugye nehéz a szívem, én most nem tudom, igazán nincs itt valaki, aki a római katolikus egyháztag, és meg ne sértsem a hitében vagy a meggyőződésében, de szóval azért emlékezzünk azzal, amit a római levél 8. vagy a Dániel könyve 8. fejezetéből olvastunk, hogy szerencsés, éles értelm által szerencsés az álnok az ő kezében, álnoksága kezében. Ugyanott azt mondja, hogy földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. Én mindig megdöbbenek ezeken a megfogalmazásokon. Micsoda kijelentés ez, hogy az igazságot jó szerencsével vetni a földre meg. A szerencsés az álnoksága kezében. Tehát ugye a Biblia mond ilyet, hogy most mutaltunk arra, ugye, hogy a Biblia szerint démonikus hatalom áll a hátterében is, hogy már Babilonnal azonosították az őskeresztények is, és mindig azt mondja, hogy nagy ereje van, de nem a maga ereje által, és nagy okossága, de nem önmaga által. Hát azért a Biblia ugye azt mondja, hogy Sátán is beöltözik világosság angyalának, azt mondja, nem nagy dolog, ha az ő szolgái is beöltöznek világosság angyalának. És van egy nagyon szellemes hasonlat, ezt én Ellen Gould White-nak a Nagy küzdelem című könyvében olvastam, azt írja, hogy azt mondja, ne felejtsük el, hogy a mérget mindig jó adag egészséges étellel szokták összekeverni, hogy az emberek bevegyék. De akármennyi egészséges étel teszünk a méreghez, nem fogja hatálytalanítani a méregnek a méreg természetét. Tudom, azt hiszem érthető ez a hasonlat. Tehát nyilvánvaló, hogy éppen így találkozunk, ugye? Tehát nem egy primitív téves irányzatról van szó, hanem egy művészi szintre emelt dologról, ugye, az állogság szerencsés alkalmazásáról. És erre szeretném mondani, hogy erről a világért ne higgyük azt, hogy most mondjuk például mondjuk a pápa személyében ő mondjuk egy csaló, vagy egy embereket akar megtéveszteni. Ugye itt mindenki egy történelmi gépezetnek a tagja. A Biblia ugye azt mondja, hogy ha az ember nem fogadja be az igazság szeretetét, a téveigés ereje alá kerül. Ugye ez egy fontos, hogy nem fogadja be az igazság szeretetét, téveigés ereje alá kerül. Erre nem azt akarom mondani, hogy Isten a bíró, ugye, hogy neki volt-e alkalma az igazság szeretetét befogadni, vagy nem, ugye ezt nem akarunk egyes embereket megítélni, de tény, hogyha az embert az igazság igéje nem szabadítja föl belülről, akkor a téveigés ereje uralkodik rajta. Ugye most ő azt az Isten hogy ítéli meg, hogy a Biblia mindenkinek hozzáférhető, és végül is a Bibliából sok mindenre rá lehet jönni, ha az ember enged a Szentlélek késztetéseinek. Hát ez az Isten dolga, hogy egyes emberekre lebontva ugye ezt megítélje.
És a Szentlélek működése az egyház, a katolikus egyházban, hát végül is rendetek kalitatív tevékenységet
Hát hogyne, hogyne. És abban vannak őszinte, igen őszinte emberek, hát van rengeteg igazán őszinte hívő ember és őszinte papakatolikus egyházban, akik szívük őszinte indítékából tesznek jót. Hát világos, hogy vannak. Ugye ez bizonyos értelemben fogja egy gondolkozásmódnak, egy történelmi rendszernek, de ez nem azt jelenti, hogy az egyes emberekben nincs igazán jó, vagy nem érintette meg őket a valódi kereszténység adott esetben. Úgyhogy például egy közelmúltban például beszélgettem egy katolikus nénivel, egy nagyon világos fejű asszony, 70 felé jár, és ő most fedezte fel úgy magának a Bibliát, vidéken találkoztam vele is, és mondja nekem, hogy neki mennyit segített most, hogy a Biblia elfogadásában, hogy neki volt egy ilyen, hát egy lelki gondozó papja még fiatal korában, és hát akkor ő valaki nagyon agitálták, hogy ő apáca rendbe lépjen be, mert nagyon buzgó hívő volt, és hát ő nem, azért azt gondolta, hogy nem ő családot akar, és akkor az illető szinte megfenyegette, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és őnek igenis ez az elhívása is. Lépjen be az apáca rendbe, és elment ezzel a lelki gondozó paphoz, és hát elmondta neki, mit mondtak. Azt mondja, hát ezt meg kitalálta ki. Azt mondta, el ne higgye, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Az sem biztos, hogy a római egyház az igazi egyház. Lehet, hogy a református egyház is igazabb egyház. Ugye egy idős pap volt, nem hozta nyilvánosságra nézeteit, ugye, de ilyen gondolatok voltak benne. Ugye ez csak a jó Isten tudja, hogy van. Vagy például ugye volt a 19. század elején egy Lacunza nevű pap. Jezsuita szerzetes volt. Kiutasították akkor, ugye ez volt hullám volt Chiléből a jezsuitákat, és akkor ő Olaszországba ment vissza. Ott élte le az élete hátralévő részét, és egy darabig az egyházatyákat kutatta, mint hát ilyen talajvesztett munkanélküli klerikus. Aztán rátért a Bibliára, és írt egy fantasztikus könyvet. Azt a címet adta neki, hogy a Messiás eljövetele dicsőségben és fennségben. És hát azzal kezdte, hogy a papok porolják, kérleli a paptársait, hogy porolják le a Bibliájukat. És akkor hát sok-sok mindent ír fantasztikusan a könyvben, és kéziratban terjedt, lefordították egy sereg nyelvre, új protestánsoknak hívták a követőit. Ő maga csak álnéven merte megjelentetni a művét, és aztán meghalt, mielőtt aztán utána ugye ki. Tehát mindig voltak ilyen személyek, és egyiknek több hatása volt, másik kevesebb, de hát ezeket mind a Jóisten tudja, ezeket a dolgokat. Magunkért felelünk végül is. Hát ha nem vennénk rossz éve, mára Imre kezdeném be, mert ma nekem van még egy kis feladatom, és akkor legközelebb majd nem fogunk sírni a beszélgetéssel. Jó, és ha valakiben maradt volna kérdés, akkor kérem, hogy legközelebbre őrizze meg, és akkor fel lehet tenni.